ami életre kell. Tirádi.
Na hát, ez ennek a műsornak a címe. Általában akkor szoktunk ezzel jelentkezni, amikor valamilyen meghökkentő, újszerű dologgal találkozunk. Most egy meghökkentő, újszerű dolog van itt a kezemben. Erend Gábornak megjelent a legújabb könyve. Vadászkönyvnek tűnik. Vadászat régi értékekre. Adásunk munkatársa Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Vadászkönyv. Vagy mi?
Régiségekre való vadászat, a fény és az árnyék keresése.
A régiségekre való vadászat. Ez ellopott kincsek után?
Nem.
Ha nem?
Nem, de van benne szó ellopott kincsekről, van benne szó arról, hogy például a polgárgalériát hogy pakolták ki, nem olyan régen. Van benne arról szó, hogy hogy hamisítják a kulturális értékeket.
És ott kivontották a falat, nem a polgáréknál?
Hát az egy olyan épületbe költöztek, illetve egy olyan lakosztályba, aminek a régebben volt egy átjárója a szomszédházba, azt gyönyörűen ugye befalaszták, ezt látták a festők, meg látták ugye a köművesek, tudták, hogy jön a galéria, és felhívták még egyébként a galéria tulajdonosainak is a figyelmét, hogy peregni fog a festék a nagy kép alól, amikor szárad, tudott. És hát ők látták, hogy pereg a festék, de hát arra nem gondoltak, hogy éppen a falat bontották ki. Aztán egyszer csak, ugye a régi barátaink, a Multialarm, ugye beriasztott, kijöttek, sehol semmi probléma, ugye jártak, keltek az utcán,
mert
nézték,
be volt
semmi,
minden
rendben minden. Volt. Ezek meg belülről mindent, amit tudtak, elvittek.
Óriási.
És, na most, igen. És az is le van, vagy az is rögzítve van, hogy hányfajta ilyen trükk van, hogy ha megjelennek például nálad egy gyűjtő vagy, és megjelenik a gázművek, akkor, vagy megjelenik a villanyleolvasó, vagy a vízművek.
Akkor mivel takard le a Modiglianit?
Hát nem az a gond, hanem rengeteg tippadó van közöttük, akik ugye modulrendszerben felépíti a maga jövedelmét, a megfelelő üzenetet eljutatja valahova. Hát tudod, hogy a könyvben egyébként le van írva, hogy mi történt januárban, hogy három fegyveres ugye megtámadott. Már azt is meg tudom, hogy egy Walter hangtompítós fegyverrel, mert ugye felfedeztem a Bécsbe a kertnek.
Nagyon belebonyolodunk a bűnügyekbe, csak adunk majd ennek időt, megterett, tehát azért hívtuk Rend Gábort, tulajdonképpen, hogy meséljen. De még mielőtt belebonyolodnánk, mi a cél ezzel a könyvvel?
A cél annak sejtetése, hogy tele vagyunk fénnyel, tele vagyunk árnyékkal, hogy Magyarország tele van csodákkal, a Nagy Magyarország, a monarchia szintén tele van csodákkal, és egyszerűen nagyon keveset tudunk róla. Aha. Nagyon keveset tudunk.
Ez nem volt konkrét, de már megszoktuk.
Így van, köszönöm szépen.
Tehát, és akkor mi van?
Hát akkor keveset az van, hogy a kedves olvasók egyrészt
elolvassa,
és akkor fogja magát például, és elmegy a Felvidékre. Aha. Például elmegy Pozsonyba, például elmegy Besztercebányába.
Vagy Radványba.
Elmegy, az mellette van egyébként, Besztercebánya mellett a Radvány. Radványi Sötét Erdő, tudod, az
igen,
a...
igen.
Irodalmi utalás.
Bárciben ő lakott.
Azaz, így van. Tehát hihetetlen, veled jó beszélgetni.
Ugye?
És halva találták.
Igen. Igen.
Na most akkor azt mondtad, hogy ne beszéljek ilyen dolgokról, ami bűncselekmény, stb., úgyhogy ezt hagyjuk.
Tehát akkor nem krimi, hanem ez a fény és az árnyék közepette egy felhomályosító könyv.
Mondjuk úgy, igen. Utazások, de ez mondjuk terjeszkedik a világba, például ilyenek, hogy Los Alamos, akkor Santa Fe, ez Új-Mexikó.
Los Alamosról. Beszéljünk a zene után, jó? Mert most már jó. Tényleg itt a rejtelmek.
Ez már sok.
Hegyekben vannak.
Oké. Okay. Thank you.
Szándékosan húzom az időt, mert hogy hagyjuk hátrébre azt, amikor megtámadtak téged azzal a Walterrel, vagy kivel, mindegy.
Ütemetedik tálod.
A Los Alamos, az hogy jön ehhez a szürke, meg nem szürkéhez, amikor az nem Magyarország. Még csak nem is tekinthető az egykori régi Magyarországnak, Los Alamos.
De részeiben igen. Mert ugye Gaudi, a szecesszió, a századforduló, ahol például le van írva hihetetlen művésztelepeink működtek, például a Gödöllői művésztelep, akkor egészen mondjuk ott van a Zsolnai manufaktúra, fantasztikus, és akkor rögtön bekapcsolhatom Londont is, a Viktor és Albert Múzeumot, aminek az egyik legmegbecsültebb tárgyai között ott van a Zsolnainak a vázái, és hagy ne soroljam. Na most konkrétan tehát ugye Gaudiról beszéltem, Los Alamosról, Santa Féről.
De Los Alamosban alapvetően az atommal foglalkoztam.
Ott rendben van, de nem messze van. Santa Fé, Új-Mexikó fővárosa, akkor Albuquerque van ugye szintén nem messze tőle, és ha sétálsz a külvárosokba, akkor látod, hogy a Gaudi stílusának a megelőzését, ahogy az indián kultúra ötvöződik a spanyol kultúrával, és egy fantasztikus olyan egyveleg jön ebből ki, mint Gaudinak a művészete.
Jó, de kezdem azt érezni, hogy ez egy ilyen frankfurti leves. Ez a könyv, tehát minden van benne.
Nem szereted a frankfurti levest?
Én nagyon szeretem. Hát akkor most a patogos virslivel készült frankfurti levesnél jobb nincsen. De...
Válaszolatok a frankfurti levesre?
Persze. Tehát,
van, aki szereti a specialistákat. Van, aki azt szereti, hogy elővesz egy olyan könyvet, hogyha leejti, akkor összetöri a lábfejét. Na, és csak arról van szó, hogy például a Gaudi templomáról egy 842 oldalas könyv. Nekem más a hitvallásom, nekem az a hitvallásom, hogy az embereket olyan információkkal kell ellátni, rövid, amit át tudnak fogni.
És nem 800 rövid, oldal.
Nem, röviden, de eligazítja őket egy bizonyos területen, amit én láttatni akarok. Egyébként nem akarom mondani annak a galériának a nevét, ami legismertebb Magyarországon. Odaadtam nekik. Egyébként az ő egyik kollégájuk hívta fel a figyelmet, hogy jó lenne egy ilyen könyvet írni. És odaadtam neki most még kéziratba, és azt mondta, hogy Gábor, kellene még kettő ilyen könyvet. De én nem vagyok közíró. Nem vagyok ilyen fantasztikus, tehetséges közíró, akiket hallasz a rádióba, televízióba, hogy egymást kasarolják. Én nem vagyok közíró, én még író se vagyok, én csak gondolkozom és leírom, amit gondolok.
Jó, na most ugye a polgár galéria kifosztása az ugye tanulságos lehet mindenkinek, akinek van egy olyan fal felülete, ahol régen befalasztak valamit.
Igen.
Tehát, hogy nem ártana azt is leriasztóztatni a multialarmmal.
Más mondok neked. Azt mondom neked, hogy akinek értékei vannak, és most távolról megint utána fókuszálunk később, akinek értékei vannak, az törekedjen annak a megvédésére. Tehát mindegy, hogy most szellemi értéke van, mindegy, hogy régiségekkel rendelkezik, mindegy, hogy gyerekei vannak, gondolja át viktimológiailag, hogy milyen veszélyek fenyegetik az ő életet.
Mondjuk a galériából kiindulva, én azt gondolom, hogy talán jobb is lett volna nem galériát csinálni oda.
Nem, szerintem nagyon jó helyen van, mert nem messze van vele szemben egy nagyon klassz a bizományinak a nagyon régi üzlete. Tehát ott mondjuk,
és aki ott nem tud boldogulni, átmegy a polgárhoz.
Hát sok szép.
És elsózza.
Sok szép tárgy van.
Jó, de tehát, hogy óvjuk meg az értékeinket. Rendben van, de hát ki vagyunk szolgáltatva a villany, óra leolvasónak, már bocsánatot kérek tőlük, meg a vízvezetékszerelőnek, meg ki vagyunk szolgáltatva a köművesnek.
Más mondok, a Skype-olással ugye olvastad, beszélgettünk itt a stúdiótokba a Beoltat című könyvemről, ami egyébként rengeteg embert gyógyított meg. Ott leírtam egyébként az egyik fejezet, hogy a modern információs technológia, technika milyen veszélyeket rejt. Most kis eltéréssel egy év után ugye azt hirdetik, hogy nagyon vigyázzál a Skype-hoz, takard le a monitort, kapcsolj le a hangszórót, mert állandóan akkor... És ugyanúgy a telefonodon. Hát olyanok vannak, hogy a csetintés mindent le tudják venni, és körbe fényképezik például, ha okos telefonod van, ide lerakod egyszer, körbe fényképezik egész teret, hogyha te valamilyen szempontból érdekes vagy, és kialakítják valahol ennek a stúdiónak pontos mását. Pontosan. És ezt már régóta csinálják. Tehát én nekem nagyon buta telefonom van.
Hát én is azt szeretem, hogy minél egyszerűbb legyen.
Hát a mentalitásom miatt is.
De igen, hát mert hogy nem vagyok sokra képes, tehát ezt még, de ezt sem látom át, tehát ez is már egy picit nekem fejlett, mindegy. A lényeg az, hogy tehát akkor ugye vigyázzunk az értékeinkre, figyelem felhívó könyv. Fedezzük fel az értékeinket, figyelem felhívó könyv.
Igen.
Mi van ezzel a Walterrel, aki bement az utcába?
Hát vagy az, hogy hívták tudod,
hogy Walternak hívták.
A pisztolyt.
Na, azért mondom.
Hát az is le van az egyébként. A következő, hogy vártam...
Hát a saját támadásodat leírtad.
Hát többek között, hogy milyen
veszélyek. És abban mi volt a tanulság? Nem kéne ott lakni?
Nem. Ilyen alapon már mindenhonnan el kellene költözni. Tehát igen, akkor nem lehet
ezért
lakóhelyed.
Mondom, látod, ezért mondom neked,
nem lehet hogy... lakóhelyed. Viszont azóta azt csináltattam, hogy az egész kertet infrával levédettem. Ez azt jelenti, hogyha mit tudom én, 30-40 kilónál nagyobb meleg tárgy bemászik a idézőjelbe az udvarodba, akkor ez már beindul a riasztás.
Na most figyelj ide, de akkor ugye ebbe az is benne van, hogy lehet, hogy a lézer telepítő csinálta azt a Walteros programot, mert hogy akkor te majd be fogsz rendelni egy lézer riasztót.
Ez
benne van. Ez a sztávi búcsúék annak idején elmentek, körbe fenyegettek mindenkit, majd amikor igen, látták, hogy nem használt, akkor bement egy másik brigád, jó, összetört mindent.
Most is megy. Egész megdöbbenve hallom, hogy igen, ez most is megy.
Hát ez örök zöld.
Igen.
Na most, akkor látom, hogy megkevertelek, tehát menjünk oda-vissza, hogy megtámadtak a Voltára.
Tehát a frankfurti levesre gondoltál, hogy megkevertél?
Nem, azt ott aggrottam, Voltárral megtámadtak.
Tehát akkor a következő történt, hogy a gyerekeim karateedzésen voltak, én hazaérkeztem a saját házamba, ami a körül kert van, ott
nem egy kicsás ház, tegyük hozzá.
Nagyon tehát, egyszerű
tehát
ház.
Ránézek, eszembe nem jut.
Így van, és akkor egyszer csak becsöngetnek, és nem szólnak bele a telefonba, gondoltam, a gyerekeim tréfálkoznak. És mivel a kapu, az ajtó, tehát a ház ajtaja és a kert kapu között ugye van egy olyan 6-8 méter, ezért én fogtam, kinyitottam, kirjasztottam a házat, kinyitottam az ajtót, és kinéztem, és nem láttam senkit. Egy fél lépést tettem előre, és balról a homlokon, egy ilyen bokor mögül egy hangtombítós Walter ismétlő fegyvert nyomtak a homlokomba, és előjött kettő darab kapucnis, totál feketébe öltözött artista, de úgy, hogy csak bele kellett artista, olyan, mint a, de jobbak voltak, mint a cirkuszi artisták, mert ezek az emberek, ezek úgy mozogtak, mint a nincsák. Tehát olyan légiesen, olyan, mint a cirkuszi trapézon.
Mert nők voltak.
Nem, nem, biztos férfiak voltak, mert jó megnéztem őket, és akkor utána ugye nyomták a homlokon, egy szót se szóltak, a homlokomban nyomták a pisztolyt, és kényszerítettek be a házba. És ott azon döbbentek meg, és én ezt, mint lövészedző, bíróedző, illetve judoedző is ugye megéreztem, hogy ahogy nyomtak be, és nem fértek el ketten egymás mellett, az első a pisztolyt a homlokomba, a hátam mögött a másik faszik ki tudja milyen tárgyakkal, nyomulnak be, és akkor nekem volt még körülbelül egy méterem, hogy a lépcsőfordulóba ismered a házamat, ott akkor a hátam mögé kerülhetett volna a másik, de észrevettem, hogy valamiért az elsőnek megakadt valamin a szeme. Valószínű, hogy azért, ezen gondolkoztam később, mert ez egy ikerház. A másik ház, ami pont ugyanúgy néz ki, mint az enyém, az nem így néz ki, ha bemész.
Aha.
És az ikerház...
Oda, benézték.
Lehet, de az az ikerház egyébként egy hatalmas tere van. Tehát nem úgy van, mint az enyém, aha, hogy egy rendkívül egy ilyen, szűk, egy ilyen, szinte egy ilyen barlang
hát
bejárat
egy
szerűen.
Egy férfi WC nagyságú.
Úgy van bejárat, hanem az egy tágtér. Bemész,
oda
és akkor
menni. Miért nem mondtasz, hogy menjetek oda?
Hát azért nem, mert nem volt módom, nem volt időm sem, mert ez pár másodperc alatt zajlott le. És akkor, amikor éreztem, hogy a
megdöbbent,
abban a pillanatban, hogy a fönn volt a két kezem, abban a pillanatban elütöttem a fegyvert, elnyomtam a homlokomtól a fegyvert. A faszinak, a bűnözőnek, semmi a bűnöző baj. Úrnak, nehogy bepereljenek, tehát a bűnöző úrnak, mert
a feltehetően bűnöző.
A feltehetően
bűnöző hajlamú.
Igen, szabatos, létszeres javíts ki.
Igen.
És rengeteget hibázok. És ugye rajta volt az ujja görbült a ravaszon, és tudod, mint rengeteget edző, judóba edző ember, az érzi, hogy a másik a testével mit csinál, oda se néz. Én néztem ugye az első palit, hogy esetleg később, hogy valamire ad nekem. Néztem a hátsót, hogy mi van a kezében, mert ugye oldalról is megszúrhatott volna bármivel, vagy lőhetett volna, vagy mit tudom, mit csinálhatott volna. És néztem a szemüket, tehát pontosan tudom, hogy néztek le innen a homloktól lefelé. És ahogy elütöttem, éreztem a test játékával, hogy homlokon akar, vissza akarja nyomni a pisztolyt, de nem tudta. Azért nem tudta, mert én ezt abszolút éreztem ezred másodperc alatt. Nyomtam ki, de neki már görbett az ujja, és meghúzta a ravaszt.
Kész.
Hatalmas robbanás, a bal fülem elszállt, tehát maradandó halláskárosodás, a bal szemnyomásom elszállt. Le van minden írva, kórház, meg stb. Hát, ha elkapják ezeket. És annyira berágtam, mert amikor a nyakamba estek, akkor sietettem meg, hogy nagyon berágtam. A gyerekeim miatt is, akik ugye jönnek bármilyen pillanatba, és akkor hirtelen akkor itt van az apjuk. Hát vagy lelőve.
Vagy lelőve.
Vagy megölve, és akkor ha nem, és összekötözve ott siránkozok, akkor vége az apai tekintélyének. Az akkor csokolom viszontlátásra, akkor a két kölyök így összenéz majd, ha megusszák, mondjuk 5-10 év múlva, amikor
legyintenek és leírnak.
Legyintenek, és azt mondják, hogy ez meg itt keresik, ez a vémarha. Na most, tehát elütöttem, ugye meghúzták a ravaszt, és akkor mind a gőzmozdony kinyomtam őket a házon kívülre, de amikor kint, ugye onnan jöttek balra, mert ott ugye nincsen kamera, onnan jöttek, balra háttal ugye toltam őket ki, ott van egy ilyen lépcsőfordulata, lépcső lefelé, a hátsó az megbotlott mindenféle fadarabokba, elbizonytalanodtak. Az első, miközben ki akartam csavarni a pisztolyt a kezéből, aközben elsült hátrafelé, na az nagy örömet jelentett nekik, És akkor abban a pillanatban érted, mint a kaszkadőrök, tehát olyan ugrásokkal, tényleg, mint a mondjuk...
Ninja.
Te vagy a...
Ninja.
De annál jobb. Még jobb, mint a ninja. Ninja. Tehát, mint a cirkuszi oroszlán...
Ninja.
Tehát hihetetlen rugalmasan így elmenekültek. Én meg ugye bevágtam az ajtót, és bezártam, mert ki tudja, hogy hányan vannak, mint kiderült, még a harmadik társukén volt a kocsiba, és várta őket.
Na most ugye egyrészt, ahogy hallgattalak, akkor ha te voltál a célpont, akkor miért?
Tóni, a következő, hogyha... Hát
jó, fama nincs otthon semmi.
Ha a ház, hát ha néhány, ház a célpont, néhány, akkor a gyerekeimet
néhány
is
néhány kiló arany, amit szoktál mutatni a vendégeknek.
Soha de... semmi arany nincs otthon. Hát se pénz, se semmi.
Hát ezért mondom.
Hát figyelj ide, nem tudom. Nem tudom ezt megmagyarázni, hogy miért, hogy mind merre. Nem tudom, honnan kapták a tippet, és hogy miért. Fogalmam sincs. Hmm.
Vagy a szomszéd lett volna, csak benézték.
Hát lehet.
Nem ismerték, lehet. Hogy A meg B, és akkor...
Lehet, hogy összekeverték a két. Lehet, mert ők a szomszéd az egy Kínában dolgozó ügyvéd irodának az egyik vezetője, tehát az lehetséges.
Igen.
Mondtam is ezt nekik egyébként.
Na most ezt leírtad. Mi hát a célja? Mi a célja?
A célja a következő, Tóni, hogy az emberek nincsenek tisztában, el vannak butulva, el vannak kényelmesedve. Egyrészt a kettő, azt hiszik, hogy biztonságban vannak, azt hiszik, hogy megvédik őket, azt hiszik, hogy egy kultúrált, civilizált környezetben élnek, ahol nem fenyegeti őket veszély, és ha megnézték este az RTL klubnak a híradóját, akkor ők nyugodtan hátra is dőlhetnek, mert ott szokás szerint jó nagyot hazudtak. Hmm. Tehát azt mondták, hogy ingatlan spekuláció miatt lövöldözés volt ott. És adták a házamat, ugye...
Ezt mondták nekik. Ezt mondták a testvéredre.
Azért, igen. Na most, ugye, hát egyrészt, ugye leírtam a könyvbe, csak nagyon röviden egy mondattal, hogyha én ugye Budapest bajnok voltam automatapisztoly számban, én mondjuk 5 emberrel 4 másodperc alatt nagyon furi dolgokat tudok művelni. Tehát ha én lövöldözök, akkor mondjuk elég akkor, furi eredmény van. Akkor már utána vagy urnás temetés, vagy milyen, tehát hogy mi van, érted?
Társadalmi.
Tehát akkor lehet azon, én egyébként megdöbbensz, mert most volt a Kovács Árpád úrnak a 15-ös költségvetéssel kapcsolatban egy ilyen előadásra, és ahhoz szóltam hozzá. A Livbe, amikor mentem az előadásra, a Livbe 2 idős úr arról beszélt, hogy és ilyenek az emberek, ilyen buták. Mellett arról beszéltek, hogy a legjobb barátjuk meghalt, és hogy milyen hülye a testvére, mert az urnás temetést akar, a felesége az mit tudom én, mit akar, és hogy az akadémia ingyen eltemetni őket, de ők csak temetkezési helyet ad, urnafülkét nem. Na most én ezt hallgattam végig a Livbe, és fogtam a fejem, hogy hát ezeknek nem az a fontos, hogy egy értékes embert elvesztettek, hanem öli egymást a családja, a rokonok, meg mindenki, hogy most urnafülke, vagy koporsó. Mm. Bocsánat, ennyit erről csak. Na most a visszatérve az RTL klubra, szóval a másik üzenet, mert erre rákérdeztél, az, hogy a tömegkommunikáció az, hogy hazudik. Hogyha hülyék az emberek, nézzék a gyilkosságokat, a hazugságokat, a karambolokat, a balhét, ha ez nekik tetszik. Elég rossz ízlésre van, de csinálják.
Igen.
Na de az, hogy a tömegkommunikáció hazudik, és egy olyan illúzióba ringatja az embereket, ott mondjuk az Endrődi Sándor utcában, ahol egy csomó gazdag ember lakik, hogy öreg, hát itt csak egy majdnem lepufantottak egy ingatlanüzért. Hát mi ugye nem vagyunk ingatlanüzérek, mi fehér galléros emberek vagyunk, bankárok, meg gazdag emberek. Minket ilyesmi nem érhet, de érhet. Bármelyiket, mint macska az egeret úgy elkap.
Mindenkit érhet baleset.
Nem, ez nem baleset. Azóta sorba rabolják ki ott a házakat, Tóni, sorba rabolják ki. Most egyébként múlt héten a Felékeső legközelebbi utcába, de sorolhatom, hogy egy hónappal később ugye 2 szerencsétlenülek, hogy reszketett a második emeleten, mert az alsó részt pakolták éjjel 2 órakor, a kocsikat lopják el, rabolják ki. Mi a suma ennek a történetnek? Az, hogy megindultak délről a legveszélyesebb bűnözők az albánok. Ennek ez az egyik oka, hogy a kábítószerkereskedőket kiszorította az új albán miniszterelnök, és nyomják fölfelé őket. Először Jugoszláviában mennek, utána jönnek tovább, Magyarországon is ugye 1-2 dolgot ugye elkövetnek, és mennek Németország felé. Akkor mondhatjuk a bulgárokat utána, mondhatjuk az ukránokat, az oroszok és az ukránok azok úriemberek, azok már ugye már ezekhez képest kifinomultak, és hogy ezek hogy kezdik a tárgyalást, ha téged ott elkapnak a házadba, vagy a lakásodba, vagy az utcádon, azt én nem mesélem el neked, mert akkor az hogy mondjam, kiverni a biztosítékot mindenkibe. Ha én most elmondanám, hogy ezek hogy kezdik, ha elkapnak egy embert.
Zene, után folytatjuk. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
T-Rádió. Barát a bajban.
Erend Gáborral beszélgetünk a Nahátban. Vadászat régi értékeinkre ez a könyv, amivel most újabban kijött. De miért nem vagy te író? Hát akkor mi vagy? Ha nem, akkor mi?
Hogy mi vagyok? Ez jó kérdés. Én a gyerekemet megkérdezem, hogy kicsoda apátok, akkor a következőt mondják, hogy akadémikus, elnök, akkor kertész, akkor fűtő, favágó, autószerelő, csapszerelő, őrzővédő, szolgálatos sofőr.
Jó, de te minek érzed magad?
Én egy olyan rendkívül hülye Palinak, aki nem megy el a mások balhéi mellett, hogyha másokat veszélyeztet bármi, hanem azért igyekszik megosztani másokkal, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy gondolkozzanak el az életükön.
Mint egy gurú, olyan vagy, mint egy gurú?
Isten ments, most sorban engem le akarsz járatni.
De hogy akarok lejáratni, csak szeretném definiálni.
De ezek a definíciók, ezek lejárat. Figyelj, most már mindenki mi? Gurú. Hát bemész figyelj, Tóni, bemész a Mamutba.
Igen.
A Mamutba fölmész mondjuk az új részlegbe, és mondjuk a második emeletre. Ott ül egy 52 méter hosszú asztal mellett egy csomó nő, és akkor azzal oda fölír, hogy ezotéria, sorselemzés, szegény.
Rontás.
Rontáslevétel.
Igen.
Meg ilyen, kinyitod az RTL-től kezdve minden délre, akkor következőt látsz, hogy valami nagyon furcsa szerzeménye a Jóistennek.
Ott üvöltözik,
és azt, hogy levesz-e magáról a rontás, meg megmondom, hogy hol van a cipőpaszta a fűtőszekrényben, meg ilyenek, tudod? Ja. Szóval ezekhez ne hasonlíts engem.
Jó, hát nem akartam megbántani.
Sőt, bocsánat, még egyet, még, hogy kicsit rátromfoljak.
Igen.
Van egy nagyon-nagyon, ma hallottam éppen, egy új könyvet írt egy író. Én ezért nem vagyok író többek között. Na most, hát tudod, egy nagyon magas rangú, ez a te foglalkozásodba is vág, egy nagyon magas rangú gyilkossági nyomozó mondta nekem, hogy ennek az úrnak a könyveit találja legtöbbször a gyerekek mellett, akik öngyilkosak lesznek.
Na.
Úgyhogy baromi érdekes dolgok ezek. Hát aki hisz ebben, azt mondom, hogy vannak ugye a sátának munkatársai. Ugye örömmel olvastam, hogy Magyarországon például, tegnap olvastam az interneten, legjobban fejlődő magyar vállalkozás az éppen a pokolnak nevezett angolul. Minek nevezik ezt a doping ilyen szart, ami 5 forint 20 fillérbe került, tele van méreggel, 40 éves korodban meghalsz, hogyha sokat iszod, mint fiatal, energiaital.
Uh-huh.
Na hát ők azt csinálják és forgalmazzák. Na most, és sátát, szóval, Tony, itt mindenkinek elment az esze, én úgy gondolom, hogy én egyet tudok tenni, hogy ahol tudom, leírom, elmondom, felhívom a figyelmet, hogy baromi nagy veszélyben vannak, és gondolkozzanak már el egy kicsit. De nagyon gondolkozzanak el egy kicsit.
Tudod, az a baj, nem tudom, tehát neked van igazad,
tudom, hogy mit mondasz. Tudod, mit mondasz nekem? Hogy tövek kavicsokat dobálok be a izébe, és akkor a tóba is, hogy szépen a hullámok elcsitulnak.
Nagyjából ismersz te engem, hogy tehát azért, tehát valószínűleg, hogy ennél egyszerűbb telefon kellene, tényleg igazad van, mert nem tudom elmondani, hogy mi a bajom. Az a bajom, hogy miközben
bajod van?
Miközben megjelenik egy könyv az oltásokról, hogy a gyerekek története kapcsán, hogy azért oda kéne figyelni, nem kéne mindent beadni a gyereknek, lehet, hogy ittnek jó, másik nem jó, személyre szabad. Oké. Most megjelenik itt ez a könyv, a vadászat az értékeinkre. Ebben megint megpróbálsz valamiféle iránytűt mutatni, meg egy ilyen bekapcsolni egy ledes lámpát, és rávilágítani különböző dolgokra. De ezt tudod, hogy milyen? Tudod, hogy milyen dolog?
Na.
Most megint, de az a baj, hogy te meg fogsz sértődni, és lassan ott tartok, hogy nem is kéne beszélgetni, mert megsértődött.
Ez már nagyon ezt jó fejlődés.
Ez olyasmi, mint amikor az ember átkíséri a vakot a túlsoldalad, az nem akar átmenni. Érted, hogy mondom?
Na, értem, na ez a...
Tehát egy csomó mindent leteszel az asztalra.
A kommunikációval foglalkozóknak ez az egyik legnagyobb átka.
Igen.
Tehát magyarul te azt mondod, hogy voltam így. Képzeld el, hogy a Mártírok útja 5B, írok ott a nagynénémről, ott van egy kis mozi, és ott fordul a villamos. És hatalmas csúcsforgalom a 80-as években, lépni, köpni nem lehetett, annyi a kocsi, a villamos, dudálás, balhé, füst, amit akarsz, hát emlékszel, és egy szegény, öreg vak bácsi, érted, vagy 2 méteres pali, egy fehér bottal, érted, ott áll középen 2 villamosik között.
És nem tud tovább
menni. És hát fél, nem tudja, hogy mi van, és pánik van. Oda megyek, kiszállok a kocsiból, oda megyek, ölbeveszem, átviszem, átrakom a látszó. És akkor jön az, ugye, ez a te szöveged, és akkor megszólal a szegény bácsi, hogy nem erre az oldalra akartam.
Igen. Látod, szóval, tehát irogatsz iránytűket, de nem kérte senki.
Én úgy gondolom, hogy úgy is lehet jól csinálni, hogyha nem kérik.
Nem kérik. Igen, de hogyha nem kérik, akkor... Nem, csak ha nem kérik, akkor kinek kell?
Hát aki elolvassa. Sokan olvassa.
De most ezt hol lehet ezt majd kapni?
Hát ezt gondolom én a Libribe, gondolom én az Alexandrába, hogy a Beoltvát, és hát figyelj, az Alex a Beoltvával ugyanúgy csapkodtad itt kalapáccsal az ujjaimon a körmöket.
Úgy érezted?
Úgy nagyon fájt nekem.
Na, no, bocsánat.
A terapeutához, a te szavaidról, egy lelki terapeutához, egy pszichológushoz kellett menni, meg ilyen átkot levenni rólam, úgy fölbosszantottál, mert én nagyon nehezen tudom magam tűrteszni.
De ennek most tetszett az a könyv, tehát az az egészben, hogy...
Na de hát azzal is miket mondtál.
Azt egy másik rádióban
óriási hallgat, siker lett.
Mert én jó szándékkal közeledtem, most is.
Na de hát figyelj, tudod, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van követni. És ezzel hibáztatsz engem, Tóri, nem?
De hogy
jó szándékkal, jó szándékba tolom az embereket. Hát ez csapda.
Nem, én azt mondom, hogy azáltal, hogy te ennek a körnek a hátsó borítójára rátetted a Szent Háromságnak a jelképét, ahogy 13.
században... Úgy se tudják ezt, Tóri, nem tudják.
És minden egyes oldalnál ugyanezt a...
Azt hiszik, hogy céltábla.
Igen. Na most, és tudod, hogy miért? Kinyitom, 81. oldal, Ausztráliában tavasztályt. Jól megy a faszinak, eljutott tavasztályt Ausztráliában, csak úgy mellesleg...
Na nézd, a magyaros irítséggel, nem tudok mit kezdeni.
Jut, és azt mondom, hogy te idegesít már engem ez a sok Tóri. Kör, ez a koncentrikus körök, ez mi,
Tóri,
mi ez?
Pszichopatákkal én nem foglalkozom.
Ja, jó,
ne olvassák el
akkor zene. Hello.
Olyan vagyok. Thank you.
ami megment, T-Rádió.
Azért nézem a telefonomat, mert nem tudom, hogy mióta beszélgetünk. Én nekem kedvemre van, tehát nem...
De takard el a kezedet, és a telefonodat...
Tessék, lefordítom.
De engem rosszul, pszichésen zavarsz.
Jó, akkor tessék, letakartam a nem tudom, mire, így.
Tolj elé valamit.
Most rátettem a sapkámat. A sapkámat, meg a kocsikulcsot,
ez rendben.
És tessék, ennyi, itt van. Na jó, itt az a könyv, Vadászat régi értékeinkre, hát már megérte, hogy behívtunk ide. Mert azt mondja az Elent Gábor, hogy Borbálának, Márknak, Melindának. A Melindát értem, a feleséged, a Márk.
Fiam.
És a Borbála.
Lányom.
Ennyire egyszerű volt ez.
Mert ők az én olvasó közönségem. Majd.
Mikor írsz te tulajdonképpen? Mikor írsz?
Hát például ugye a Kinzelbachéktól jött ez az ötlet.
A galériától.
A galériától, régi kedves ismerősöm dolgozik ott, ő vetette föl. És ez volt, ez a, őt tőle kellene megkérdezni, ez körülbelül egy olyan 3 hónapja mondta, és akkor azt mondtam, hogy teljesen igaza van, vérprofi, hogy miért nem? Miért nem? Mert ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és az ember át tudja adni azt a fajta gondolkozásmódot, amitől már Európa is olyan messzire van, hogy ha letörünk belőle ebből a távolságból 2 métert, akkor még mindig egy baseball ütő kitelik belőle. Ez nem volt jó hasonlat, de mondjuk tér...
El tudtuk képzelni.
Tehát, hogy mondjam, én szeretem a reménytelen dolgokat, valószínű, hogy nagyon nehéz ezt a történetet átfogni, ami le van benne.
Emlékszel a kérdésre, amit föltettem?
Hát
az volt a kérdés, írtam. Nem, hogy mikor? Mikor lehet írni könyvet? Éjjel?
Én régen verseket úgy írtam, hogy mind a, amikor az ember csekbe rúgta az ármány, hogyha ez a szókapcsolat nem zavarja.
Engem abszolút, ez egy ilyen nagyon
akkor
nyitott.
Akkor föl kell mondjuk éjjel 2-kor, vagy 3-kor, vagy 1-kor,
és
akkor eszébe jutott valami, és ezt leírja, azt kiírja. Na most ez a könyv is, tudod, amikor az emberben motoszkál ez a felhívás, akkor gondolkozik rajta, és akkor a legtöbbször egyébként én tavasztól őszi kajakba meditálok, tudod? Tehát evezek, és marha jó az az evezés ritmusa, az valahol a meditációt megalapozó mozgás, és akkor gondolkozom, és akkor utána akkor, amikor érkezésem van, hazamegyek, akkor mindezt leírom. És hát azért gondolj bele, hát fantasztikus könyv írni. Hát itt ebben az épületben dolgoztam én. Hát egy szó az ember elromtott egy anyagba, egy vagy 2 vagy 5 oldalas anyag, egészet újra kellett írni.
Még annak idején.
Így van. Hát most mit csinálsz? Fogod, törlöd, máshova rakod, átszerkeszted. Hát ez hihetetlenül könnyű írni. És akkor
a mentők jutnak eszembe, hogy a mentők, milyen érdekes, hogy a mentők, akiknek szól ez a rádió, meg akikről szól ez a rádió, valahogy nem jutnak el oda, hogy saját maguk írjanak.
Hogy a mentők, hát például egy fantasztikus mentőautó jött oda ki rögtön, mondjuk amikor például engem megtámadtak legutoljára, és hát zseniálisak voltak, azok olyan műszerezettséggel, rögtön mindent mértek, nézték, mit tudom, 220 per, mit tudom én, mennyi, 180, 160, meg mindent néztek, vettek, és olyan egyszerűen, hogy mondjam, még azt sem tudtam mondani, hogy ne, vagy ne így, vagy ne az, már úgy rögtön mindent lerendeztek. Tehát ez a vérprofizmus.
Jó, de hát az a kérdés, hogy ők miért nem írnak. Ha ilyen könnyű írni, akkor miért nem gondolnak rá?
Hát tudod, figyelj ide, a közírók vagy az írók jó része, akik így méterszámra írja a könyveket, azok valahol én azt hiszem, hogy talán kompenzálnak, talán írók akarnak lenni. Én mivel nem akarok író lenni, tudod, hogy én 22 éves koromban már főszerkesztő voltam az egyetemi lapnál. Tudom, hogy nem nézett ki belőlem, Sopronba. És... az embert megérinti egy hangulat, és akkor kinyitja a kaput, és tud írni. Hát te is írsz, elég sok könyved jelent meg, én ahogy visszaemlékszem. És te is egyébként kacérkodtál mindig a művészetekkel, lásd, ez a cigányfestő
a Mara.
Kép. El is vittél egyszer egy kiállításra. Igen, egy nagyon,
igen.
Nagyon strukturális személyiség.
Cigány.
Igen. Írok cigányokról is, hát például meg fogsz döbbenni, hogy a tele van össze-vissza gazemberekkel, akik jönnek északról, délre, délről, északra, keletről, nyugatra, és akkor a legbecsületesebb szállító az egy cigány barátom. A legbecsületesebb. Vagy mondhatom a...
Aki tartja a szavát.
Aki szállítja a galériáknak is a dolgokat, soha nem törnek oda be, ahol ő szállít. Akkor mondhatom a másik, a jászkíséri cigány barátomat, ő már elég idős, a nála becsületesebb régiségkereskedőt, aki szereti, én nem találkoztam még vele.
Mitől ilyen jó régiségkereskedők ők? Vagy jók-e?
A cigányok hihetetlenül jó.
De mitől?
Tudod mitől? Attól, hogy ők képbe látnak, tehát ők nem úgy nézik, mint a hülye európaiak, meg a civilizált emberek, hogy tanulnak, meg összerakják, hogy stílusok, hogy gótika, reneszánsz, barokk, akkor Leonardo da Vinci, stb., hanem azt csinálják, hogy elmennek egy múzeumban, vagy vesznek ilyen albumot, és végig fényképezik az értéket, amik benne van, és az agyukban azt hasonlítják össze, amit látnak, zseniálisak. Tehát nem, ahogy egész más a néprajzban, egyébként, hogyha én szeretnék valami lenni, akkor néprajzos szeretnék lenni, ott találkozol, és ott struktúrálják ezeket a dolgokat, hogy mit, ki, miért, hogy, mind, merre, hogy ragadja meg a szépség. Mondjuk rengeteget kell tanulni, hát azért gondold el, hogy anyagismeret, akkor, vagy itt van a modern művészet, itt van a cigánybarátnődnek a képei. Nagyon-nagyon ügyes dolgai vannak. Csak például a kortárs galériákban, illetve a kortárs művészetekben egy dolog nagyon-nagyon veszélyes. Hogyha azt mondod, hogy fantasztikus, és tényleg fantasztikus a kép. És még az ember mondjuk 65 éves, tehát valószínűleg le fog esni a létráról, és meg fog halni hamarosan, tehát föl fog menni a műveinek az ára, tehát ez is rendben van. Csak egy valami nincsen rendben, hogy nincsen a fejedben a világ Ausztráliától Új-Zélandig, Kanadáig, a modern művészeknek a képei. Hogy ott mi van. Mm. És lehet, hogy ezt már régen meghaladták. És ezért van azt, tudod, hogy most már újat már sokan úgy tudnak hozni, hogy például az anyaggal játszanak. Például teveszarral festenek. Igen. És akkor fantasztikus, mert a művészet sohasem. És azt tudod, hogy Gulácsi Lajos benne van, hogy Gulácsi Lajos az országos idegelmébe fekáliával festett az utolsó éveiben. Képzeld el. Fantasztikus képeket. Fekáliával. Írok az országos idegelmegyógyintézetről, azt érdemes arulvasni.
Ebbe?
Félmillió ember áll pszichiátriai kezelés alatt Magyarországon. Írtam a cseh legnagyobb újság kiadójának, főszerkesztőjének egy, ezt megírtam, hogy micsoda balhé van itt, erre visszaírt Gábor, hát mi kevesebben vagyunk, és 50%-kal több pszichiátriai beteg van. Tudod? Szóval érdekesek ezek a dolgok nagyon, mert ugye egy pont után minden mindennel összefügg. És
ez amikor azt írod, hogy vigyázott hamis, az azt jelenti, hogy ha netántán mondjuk arra vetemednék, hogy gyűjtök.
Akkor szólj nekem.
Mondjuk a naív cigány festőművésznő meghal, és akkor majd ne a Gyuristen, de akkor fölmennek a képeinek, a képeknek az árai, fölmennek, és akkor
várhatóan
előjönnek majd mindenféle ilyen hamisítványokkal is.
Is. Hát ha tudod, például önnek megint két ága van a válasznak. Egyrészt Picasso úgy futott be, hogy az aukciókon saját maga vásárolta a háttérből a saját képeit. Így verte föl a saját árait.
A
másik? Abszolút.
És aztán eladta, amikor majd jobb meg. Mi?
Hajaj, sőt a galériákban ez máig is megy különben, hogy hatalmas árakban eladnak képeket, a frászt adják el, csak fölverik az illető művésznek az árát. Tehát rengeteg ilyen trükk van, de egyébként a Vigyázat Hamisban ott konkrét példákat is hozok.
Na de mit lehet csinálni, hogyha fölveri az árat, mert tehát az így csúszik.
Drágán újra beadja.
A kuplung.
Hát követ. Okay. Nem követ.
Jó, de... Rendben van, de most, ha én emlék egy aukcióra, kinézem a katalógusból, ember megmutatják, fú, de jó néz ki, úristen. Fú, nem tudom megvenni, mert fölnyomták az árát. Utána, hogy megy le az ára, vagy...
Hát azt nem adják el. Azt nem adják el, ezt csak kamuból ugye kihirdetik, mint hogyha ha eladták volna. És akkor oda van írva, hogy 50 millió forint. És akkor mindenkinek ragyog a szem, hogy ez hihetetlen, ebben üzlet van. És a sok buta ember, mondok egy példát, a sok buta ember, aki befektetők után megy, hogy mit kell venni, művészettörténészek után mennek, hogy mit kell venni, Azt mondják neki, azt sutyarogják neki, hogy vegyél ettől képet. És akkor 10 millióért fog egy csomó szarképet venni. Mert itt már fölemelték így az árát. Rengeteg ilyen történetet tudok neked mondani.
Az egész egy nagy mahináció.
És is, Tóni, a Beoltvába is elmondtam, meg elég sok cikkbe leírtam, hogy a fogyasztói társadalomnak rengeteg előnye van. De viszont van egy óriási nagy veszélye, az a profit, hogy mindenhol csak a profit számít, az ember már nem is számít, hogy a világon már nem országok viaskodnak, hanem termékpályákkal viaskodnak termékpályák az országok fölött a magasba, és az ember az már semmit nem számít, és ráadásul a világ vezetői azok onnan jönnek, ahol egy ember élete semmi, előtte 50 embernek levághatják a kezét vagy a fejét, vagy kinyomhatják a szemét, vagy levághatják a fülét, megserezdülnek, olyan beteg tájakról jönnek beteg emberek, a világ vezetői egy része. Sajnos. És csak a profit számít, és innentől kezdve pedig vége a bulinak. Tehát itt az ideje, hogy mindenki elgondolkozzon, hogy bármikor vége lehet a bulinak. Bármikor. Ennek vannak financiális oldalai, hosszú időben telen, el tudnám mondani, mondjuk legegyszerűbb az egy mondattal, hogy 10-szer több pénz van a világon, mint végtermék vagy végtermék elleni szolgáltatás. Morálisan nulla, aki ezeket a híradókat nézi, mint RTL, meg mit tudom én, micsoda. Hát az mit vársz attól? Hogy fogja megvédeni a morális válságtól, a balhétól a családját? Sehogy. Sunyogni fog.
De hát ők az elkölcsi tisztaság, vagy elkölcsi megtisztulás érdekében.
Kik?
Az RTL.
Most viccelsz.
Hát ezt kommunikálják.
Hát az RTL, tehát figyelj ide.
Most elmenjünk a könyvtől nagyon, csak szólok. Semmi baj?
Nem, a könyvhöz tartozik, mert le van írva az RTL is. Ott van benne a könyvben, leírtam a véleményem. Tehát én úgy gondolom, hogyha bárki, akár te, vagy az RTL, hirtelen megvilágosodik azért, mert a kormány szorongatja adókkal, és hirtelen olyan erkölcsössé válik, hogy elkezd a kormánnyal úgy vívni, hogy az általa felfedezett visszásságokat kiteríti, és csak akkor és onnan. Ez az adó számomra olyan hiteltelen, mint az a kurva, aki itt árulja magát écesen 1 millió forintért egy éjszaka. Úgy körülbelül olyan hiteles. De ez csak számomra. A többi magyar ember az örülveri a kezét így tapsol és boldog, hogy megmondják.
Erend Gáborral beszélgettünk a Nahátban, adásunkatársa Zentai László volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Társ a bajban.